Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájába feküdnék le, Te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, Te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma, számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk Téged, hogy ezt az alkalmat is arra használd fel, hogy bizalom támadjon bennünk és a Te szavad iránt, hogy ígéd által, szent lelked által megtisztítsd a mi szándékainkat, hogy tiszták lehessenek a szemeink, hogy megváltott gyermekeid lehessünk, akik a Te kegyelmedből élnek, akik koldusok, de mégis minden a miénk, mert Te általad, Jézus Krisztus által mind a miénk lehet. Kérünk Téged, hogy így lehessünk megajándékozottak. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom fel a harmadik fejezet, 5. versétől a következőképpen. Jézus így felelt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fújja, merre akar, hallod az ugását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom nektek, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A mai napnak a témája a megújulás szükségszerűsége. Szerintem ez egy olyan téma, amiről mindenki tudna nagyon sokat beszélni. Erről jutott nekem hirtelen a legtöbb gondolat az eszembe, úgyhogy el is hoztam a vázlatomat, és kérem a testvérek türelmét, hogy hallgassák végig. No, de a viccet félretéve, erről könnyű beszélni. A legelején egy valóságos történet jutott eszembe, egy esemény, amiről a testvérek is tudnak, a híradó is szólt róla, aztán gyorsan elhallgatták. Ez a metró építéssel kapcsolatos hír volt, hogy a Műszaki Egyetem épülete elkezdett süllyedni. Hallották a testvéreket?
Igen.
És hát nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, valaki, aki építész berkekben jobban otthon van, egy vállalkozó mondta, hogy nem annyit val süllyed, amennyit bevallottak, hanem sokkal többen. Hát ez mindig azért így szokott lenni. És ez az épülettel kapcsolatban és az épületnek a gyülekezetre vagy egyházra alkalmazása az nem egy biblia nélküli dolog. Jutott eszembe, hogy nyilván annak az épületnek egy felújításra lett volna szüksége, és az volt a probléma, hogy ezt már kiszámították, hogy süllyedni fog, csak nem volt annyi pénzük, amennyibe került volna az, hogy végül is ne süllyedjen. És így elkezdtem fantáziálni ezzel az épülettel kapcsolatban, hogy mi a jobb, hogy megtudják, és kiüldetik az épületet, és aztán majd egyszer összeomlik, vagy vék alá rejtik a problémákat, és aztán az emberekkel együtt omlik össze. Vagy mi a jobb, hogy hirtelen omlik össze, vagy szépen fokozatosan, és az emberek megszokják éppen azt, hogy ez csúszik állandóan lefelé, és akkor egyszer csak megtörténik a katasztrófa. És nyilvánvaló, hogy mindenki azt mondja, hogy bizony az lenne a legjobb, hogyha tiszta vizet lehetne önteni a pohárba, és akkor sokakat meg lehetne menteni. És az megújulás kérdése is tulajdonképpen erről szól, mert mindannyian tudjuk, hogy megújulásra van szüksége, nem csak az embernek, hanem a gyülekezetnek is, nagyon sok tekintetben. És testvérek, ennek az elnézését kérem, mert asszociatív lesz. Lehet, hogy a dolgok nem feltétlenül függnek össze, hanem én jelenségekről szeretnék beszélni, aztán pedig olyan jelenségekről, amik úgy látom, hogy az egyházban, vagy gyülekezetben is, vagy gyülekezetekben is megvannak. Azt terveztem, hogy azzal kezdem, hogy nem azt mondom, hogy kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hanem hogy kedves embertársaim, drága embertársaim az Úr Jézus Krisztusban, mert ez a téma bizony arról szól, hogy az ember létnek annak vannak örömteli és kevésbé örömteli részei. Olykor az embert nagyszerűnek látjuk, olykor pedig nagyon szenvedéssel telinek. Olykor jól esik, hogy közösségbe tartozunk, és annak a jó oldalát meg tudjuk élni, de az esetek nagy többségében, amikor több ember van együtt, mégis előjön az, hogy különbözőek vagyunk. És néha az életet úgy éljük meg, mint hogy a pokol lenne. Nem mindig tudjuk ugyanazzal az élvezettel és ugyanazzal az örömmel tekinteni az életre. Az ember sok mindenre gondol, hogy mi az emberiség legnagyobb problémája. Lehetne sok mindent felsorolni, én csak egy néhányat hogy mondjak. Mostanában jelenség az, hogy mi emberek talán kevésbé vállalunk fel dolgokat. Abban az értelemben, hogy eszmékért már nem nagyon érdemes kiállni. Erről én sokszor beszéltem már sokfelé, nem nagyon vannak emberek, akik életüket oda teszik valamilyen eszmének az érdekében. Tulajdonképpen van egyfajta gyávaság, egyfajta megalkuvásra készség az emberben, ami miatt nem tudja azt tenni, ami miatt egyfajta önként vállalt rabszolgaságban éli az életét, mert valamilyen módon túl akarja élni ezt az életet. Valaki mondta azt, hogy addig nem lesz igazából lázadás a meglévő rendszer ellen, nem erre biztatnék, csak hogy nem lesz addig igazából lázadás, míg az embereknek van mit enniük, és van vesztenivalójuk. El fog jönni az az időszak Európában, és vannak olyan országok, ahol már egyes bizonyos népcsoportok körében eljött az úgynevezett éhséglázadás, amikor már nincs mit enniük, és nincs vesztenivalójuk, és már teljesen mindegy, hogy ők túlélik-e vagy sem, de lázognak az éhségért. Nem csak most vetődik fel ez a gyávaság, meg a bátorság, vagy a rossz értelembe vett bátorságnak a kérdése a társadalomban, hanem mindig is kérdés volt. Valaki, aki jól tudja, vagy jól ismeri a filozófiát, biztos, nyilvánvaló, hogy megfelelő kontroll által, de érdemes Nietzsét megvizsgálni ebből a szempontból. Aki azt mondta, hogy ha az értékek nem párosulnak erővel, akkor nem lesz belőlük semmi, és ebben az állításnak önmagában van igazság tartalma. És ha belegondolunk abba, hogy mi milyen sok értéket tudunk felmutatni, és milyen sok értéket tartunk fontosnak, és hogy mennyire állunk ki ezeket az értékekért, akkor el tudjuk mondani, hogy ennek a igazságtartalma egészen komoly. Hogyha abból a szempontból vizsgálom ezt a kérdést, hogy én valakinek az igazságáért kimerek-e állni, aki mellett nem szokás kiállni, akiről éppen divatos rossz dolgot mondani, akkor szintén azt mondom, hogy sorbul ez a dolog. Hogyha az értékek nem párosulnak erővel, akkor a dolgok önmagukban maradnak, semmit sem érnek. Ezért Nietzsche beszél, lehet, hogy túlságosan leegyszerűsítem az ő filozófiáját, de az ember feletti emberről, akinek van ereje és potenciálja az, hogy mindenen keresztül végrehajt, az erős ember, aki végrehajtsa a saját akaratát. Működik a mi társadalmunkban a bűntől való, az Isten elől való menekülésnek az a hétköznapi megélt formája, ami a családjainkban és a hétköznapjainkban is ott van, társadalomban mindenütt, az úgynevezett bűnbakképzés. Ezek csak néhány gondolat, a sok gondolat közül, ami miatt az emberiségnek mindig újra és újra fel kell vetnie ezt a kérdést, hogy megújulásra van szükségünk, a dolgok nem jól mennek. A bűnbakképzés pedig arról szól, hogy valakit okolni kell, valakit hibáztatni kell azért, mert a dolgok rosszul mennek. Nagyon sokszor mondtam a testvéreknek már, főleg emmausiaknak, de nem sok emmausit látok, ezért hadd mondjam el, hogy a vezetési stílus is összefüggésben van ezzel az elégedetlenséggel. Amikor Budapesten vezettem, azt gondoltam, hogy nincs hely, ahol rosszabban vezetnének, vagy agresszívabban vezetnének, és amikor Nyíregyházára kerültem, akkor éltem meg, hogy de van olyan hely, ahol türelmetlenebbek az autósok. És hogy miért van ez? Van egyfajta feszültség, és a feszültséggel az emberek nem tudnak mit kezdeni. Van eléjük tárt valamiféle magas cél, és van a hétköznapi valóság, amiben képtelenek ezt elérni. És ezek mind feszültséggel járnak, csak az emberek nem gondolják azt, hogy emögött a bűn van és az Istentől való elszagadottság van, hanem valami más módon próbálják ezt legyőzni. A nagy vezetők próbálnak egyfajta bűnbakképzéssel egy ellenséget kreálni, és a közös ellenségnek a képe egységessé tesz bennünket. Ezt ismerjük, kis közösségekben is működik, családban is működik az úgynevezett fekete bárány. És ő a család bűnéért tulajdonképpen elviszi a balhét, bármit már semmit, a gyermek, aki egy kicsit más, mint a többi, és őt szoktuk szídni, és amikor valamiféle zaj van, akkor már az ő nevét említjük. Hogy csak nem csináltál már megint valamit. Elnézést kérek a testvérektől, hogy a testvérek ilyet nem éltek át. Én átéltem nem azért, mert én szenvedtem el, hanem a saját, hogy mondjam, én már édesapa vagyok, és megkísért az, hogy arra a gyermekre, amelyre többet kell rászólni, arra szóljak akkor is, amikor nem tudom, hogy mi a helyzet. Ezek ilyen rövid, zállatos dolgok, de működnek rövid távon. Bűnbakképzés, az ember problémáinak az elsíbolása, ezerféle dolog. És egy dologról hagyd mondjak még többet, mint amit az elmúlt alkalommal is említettem, ez, hogy az ember nem tud igazából mit kezdeni a problémájával. Rengeteg módszer van arra, hogy a bűnétől valamilyen módon szabaduljon. Megpróbálja elhitetni az embert, hogy a nem tudatos énem az egy tiszta része az én énemnek, és azáltal, hogyha az kerül irányítás alá, akkor lesz az ember, akkor lesz az ember igazából boldog, akkor tudja magát megüresíteni. Kineziológia, a szientológia, és még lehetne sorolni, sok minden ezekkel foglalkozik, ezekkel a problémákkal, ezek menekülési útvonalak. A keserűséggel az ember igazából nem tud mit kezdeni, erre szeretnék rátérni most, amit az elmúlt alkalommal elkezdtem. A keserűség annyira mélyen ott van az embernek az életében, emlékeznek a testvérek erre a gyökér hasonlatra, hogy öntözi az ember a dinnyét, és a szomszédban nő ki a gyümölcs, és akkor tehát ez hasonlít az, amikor az ember valamit átél, és ott van az életében, és később jön ki a hatása. Kicsit most zaklatottabban haladunk. A testvérek értik, hogy körülbelül mikről igyekszem beszélni, ha nem, akkor le kell állítani, és mondjuk, hogy kezdjük előről, és akkor megpróbálom újra érthetőbben elmondani. A keserűségnek a valósága hihetetlenül mérgez ebben a világban. És azért kegyetlen dolog ez a keserűség és a megbocsátásra való képtelenség ezzel kapcsolatban az embernek, mert ez akkor is dolgozik bennem, hogyha az illető már rég nincsen ott, aki ellenem elkövetett valamit. Csak az a harag, az a méreg, annak a gyökere még mindig ott van az életemben, és nem engedi, hogy tisztán lássa. A harag az bennem gyűlöletet szít, pontosabban először is elkeseredettséget, és aztán gyűlöletet. És a gyűlölet, hogyha uralkodik rajtam, akkor nem engedi, bármilyen bölcs is voltam azelőtt az életemben, nem engedi, hogy úgy cselekedjek, ahogyan cselekednem kell. Nyilvánvaló, hogy 100 millió más problémát is fel lehetne sorolni, ami miatt az emberek megújulásra van szüksége, ami miatt a társadalomban szükséges, hogy megújulás legyen. De nagyon fontosnak tartom, és alapvetőnek tartom, hogy az ember tudja kezelni a saját haragját, a saját keserűségét, a saját gyűlöletét. Nem annyira gyakran szokták idézni az ószövetségi Ahitófel és Husaj tanácsa cím alatt lévő részt, Dávid életéből egy részlet. Tetszenek ismerni a történetet? Ahitófel és Husaj tanácsa, ez a címe. Ne nyújtsa fel a kezét senki. Miről szól ez a történet? Nem egy költői kérdés volt ez.
Dávid menekül saját fia elől, és akkor kétféle tanácsot kap. Az egyik olyan tanács volt, ami megmentette a Dávid életét, másik tanács olyan volt, amely mellett Dávidnak el kellett volna
pusztulnia. Igen, ez a történet röviden. Ahitófel egy nagyon bölcs ember volt. A tanácsát mindig illett elfogadni, mert mindig jót tanácsolt. És ebben a pártoskodásban, és lehetne a pártoskodásra is, mint okról, ami miatt érdemes megújulni, beszélni, de most erről ne. Absalom oldalára állt. És ő javasolta Absalomnak, hogy én elmegyek még 12 ezer emberrel, még frissiben, miközben menekül. Dávid, kifárasztom őket, de csak Dávidot ölöm meg, a 12 ezer emberre neked szükséged lesz, őket visszahozom, és a te oldaladra állítom, mert ez a személy okozza a megosztást. Ezt lehetne jézusi előképekről is beszélni ennek kapcsán, de most arról sem. És ott van Husaj, akiről kiderül, hogy Dávidnak a kéme. Mert amikor Husaj megadja azt a tanácsot, hogy most még ne, hanem várd meg, míg összegyűjtöd az egész nagy sereget, és akkor támad le az egész dávidi csapatot, akkor rögtön miután ezt tanácsolja, követeket küld Dávidhoz, és van egy hely, ahol mindig egy asszonyon keresztül értesül Dávid az eseményekről. Tehát Dávid elküld valakit, hogy nem a bölcs Ahitófelnek a tanácsára hallgasson, akinek a tanácsa mindig bölcs, hanem elküldi kémnek, ez nyilván így konkrétan is leírva, abból a történetből derül ki, hogy ő Dávid embere. És Dávid embere a beépített ember, és Istennek a kegyelme, hogy nem Ahitófelre kezd el hallgatni Absalom. És mi történik? Tehát ez egy milyen helyzet? Két ember, akinek tekintélye van, és presztízs kérdés az, hogy most kire hallgatnak, kinek az ötletét viszik véghez. Melyik projekt fog győzni? Ahitófel hozzá van szokva a megbecsültséghez, hogy az ő tanácsát mindig elfogadják. Azt az szerény tényt, hogy azzal, hogy Absalom mellé áll, Istentől elfordul, azt valószínű, hogy figyelemen kívül hagyja. Mert a történet folytatódik borzasztó módon. Nem az ő projektje jön be, sérül a presztízse, egy jött-ment, akinek a tanácsára eddig senki oda nem figyelt, az ő tanácsára figyelnek, fogja magát, elmegy haza, ki tudja hány éve volt otthon, mert nagyon elfoglalt volt, elmegy haza, elbúcsúzik mindenkitől, és öngyilkos lesz. Lehetne azt mondani, hogy fél majd Dávidnak a bosszújától, hogy mit okoz a keserűség, hogy mennyire gyilkos, amikor az ember hagyja, hogy növekedjen a szívében, akár egy presztízs kérdésen keresztül, vagy bármi másra, most nem rám hallgattak, most nem én voltam az ünnepelt, most nem engem szerettek. És ezzel kapcsolatban eszembe jut az, hogy hogy mit meg nem tesz az ember a népszerűségért. És Jézus is említi ezt, hogy ti emberektől fogadtok el dicsőséget, hogy mit meg nem tesz az ember a népszerűségért, csak azért, hogy valakik jót mondjanak róla, és ennek alárendel sok minden más célt, és azzal a ténnyel, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, az nem igazából hozza ki a sodrából. Ez mind azt mutatja, hogy van valami elementáris hiba, baj az emberrel. És amikor sorolnánk fel, mert lehetne másokat is felsorolni, amik benne vannak mélyen a mi társadalmunkban, és a társadalomban benne van bennünk is ugyanúgy, akkor egyre mélyebbre süllyedünk, és egyre jobban érezzük, hogy kell erről beszélnünk, hogy miért szükséges a megújulás. Másrészt pedig talán azt kívánjuk magunknak, hogy ne egyszerre újjon ránk minden. Mert nem tudnánk elviselni. Ahogyan Káin mondta, hazugság, csúsztatás, egy másik gondolat. Illustriumtől hallottam a következő történetet. Egy lelkész azt mondta a gyülekezetnek, hogy a következő alkalomra olvassák el a Márk 17:6-ot. És a következő alkalommal megkérdezte a testvéreket, hogy ki az, aki elolvashatta a Márk 17:6-ot, és hát a nagy buzgó testvérek nyújtották a kezüket, és mondta, hogy hát Márk 17 nincsen, mert csak 16 fejezete van Márk evangéliumának. És a gyerekes meg lehet, hogy nevetséges, de például nem tudom, más tapasztalta ezt, hogy azért, hogy én magam számára lelepleződtem, hogy egy kapcsolatban, egy párbeszédben negatív voltam. És én is szégyellem magam emiatt. És azért, hogy magamat ne vesztesként hozzam ki a párbeszédből, átváltoztatom a szándékaimat. És azt mondom, hogy nem, én nem is azt akartam mondani. Hát egyszerűen fel kéne vállalni, hogy mi mindannyian bőségesen vétkezünk egymás ellen, bőségesen naponta. Fel kell ezt vállalni. Hogy mi naponta sok bűnt követünk el. Nem más, hanem én. Hány hazugság van abból, hogy elkenem. Azt mondom, hogy más gondoltam, pedig mindenki tudja rajtam kívül. Aztán az idő mégiscsak bedúgyógyítja a sebeket, és én is túl vagyok rajta, csak az egyik hazugság hozzásegített a másik hazugsághoz. És lehetne szépen sorolni a sok kompromisszumot, a képnél maradva, ahogyan megy az a metró alagút az épület alatt, nem látja senki, de megy előre. És az egyik hazugság épül a másikra, egyik önimizs építés épül a másikra, és megtanul az ember a bűneivel együtt élni. És tulajdonképpen mindenféle rossz statisztika ebben a világban eléri ugyanúgy az egyházat. Minden rossz statisztika. Az alkohol, a paráznaság, minden. Már az ember nem ismeri azt mondani, hogy Uram, vajon te hogyan látsz bennünket? És milyennek látsz bennünket? Hadd olvassak el egy történetet. Közben nem fenyegetésként mondom, de nincs nálam az órám. Tehát abból fogom látni, hogy sokat beszéltem, hogy már sokan el fognak már aludni. Remélem, hogy azért mégsem. Egy történetet hadd olvassak el, és annyira releváns, hogy ez a történet, ezzel a történettel találkoztam, hogy ez egy dán filozófus és keresztény tanítórólnak az írása, nem merem kimondani, mert körülbelül háromféle, négyféle kiejtése van, Søren Kierkegaard, én így mondom, jó, fogadják el a testvéret. Pont mielőtt eljöttem volna, a Fraterneten Fabinyi Tibor írt róla, és én már azelőtt elhatároztam, hogy tőle hozok egy történetet, érdemes azt is elolvasni, akinek van, ha nincs, akkor pedig megkérdezem a Tibort és felrakjuk a gyülekezeti honlapon. A történet, amit leír, annak az a címe, hogy liba prédikáció. Képzeld el, hogy a libák beszélni tudnak. Természetesen úgy intézik, hogy legyen Isten tiszteletük és imájuk. Minden vasárnap összejönnek, és prédikál nekik egy tekintélyes liba. A prédikáció tartalma valami ilyesmi. Milyen magasrendű elhivatottsága van a libának, és milyen fontos helyet szán neki a Teremtő. Szárnyaival elrepülhetne messzi vidékekre, boldog tájakra, igazi otthonában, hiszen itt csak idegen. Így megy ez minden vasárnap. A gyülekezet ezután szétoszlik, és mindenki hazamegy. A következő vasárnap aztán megint az Isten tiszteletre, és megint haza. És ennyiben is marad a dolog, mert bármilyen emelkedetten hangzik is a szózott vasárnap, hétfőn a libák már azt mesélik egymásnak, miféle sorsra jutott egy liba, amelyik komolyan vette a szárnyait, és miféle szörnyűségeken esett át. Vasárnap azonban nem illene erről beszélni, hiszen akkor kiderülne, hogy az Isten tisztelt bolondot csinál Istenből, és belülük mondják egymás között. Ám akad néhány sovány is a libák között, akik látszólag szenvednek. A libák egymás közt megállapítják róluk, hogy lám, ide vezet, ha valaki komolyan veszi a repülést. Mert ezek a lelkük mélyén magukban hordozzák a repülés vágyát, és nem örülnek Isten kegyelmének úgy, mint mi. Ettől leszünk mi gömböldenek, zsírosak és ízletesek. Következő vasárnap aztán ismét elmennek az Isten tiszteletre, és az öreg gúnár megint prédikál nekik azokról a magasrendű célokról, amelyekre a Teremtő a libát teremtette, és amiért szárnyai vannak. Ugyanígy van ez a keresztények Isten tiszteleteivel. Rögtön egy híres ember jutott eszembe. Vincent van Goghnak hívják. A magyar oldalakon, ahol próbáltam utána nézni, mert volt egy Van Gogh kiállítás Budapesten, és mielőtt elmentem, utána néztem, hogy ki is volt ő valójában. A magyar oldalakon nem nagyon találtam vonatkozást az ő lelki munkájának, de ő misszionárius is volt. Édesapja református lelkész volt, és a holland református egyházban, és ő is úgy érezte, hogy az Isten erre hívja el. Hihetetlen érzékenységet kapott, hogy azokat az emberekért dolgozzon, akik között senki sem szolgál. Angliában ingyen dolgozott szociálisan rászorultak között, Belgiumban bányászok között lakott, velük élt és velük dolgozott. De sehogyan nem fért bele a kora egyházának a lelkész képébe. És azt mondták, hogy a te munkásságod megszentségteleníti a lelkészi méltóságot. És aztán történt, hogy ő tulajdonképpen elfordult az igehirdetéstől is, valamelyest Istentől is. De ez rögtön ez jutott eszembe a történet kapcsán. Hogy mi lenne, ha valaki tényleg komolyan venné azt, ami áthangzik a szószékre? Vajon beleillene-e a közösségbe? Vagy nem mondanánk-e esetleg rajongónak? Vagy olyannak, aki valamit helytelenül értett meg Isten igényben? Nyilvánvaló erről beszélni így önmagában veszélyes lenne, nem megemlítve azt, hogy vannak valóban rajongó jelenségek is. De vajon nem ez van-e most? Nem ez a helyzetünkkel, hogy tulajdonképpen beszélünk valamiről, ami teológiailag nagyon korrekt, és lehet, hogy több évszázad teológusai sem tudnának belekötni. De üresen, visszhang nélkül és sterilen pattannak vissza a falakról, a szívekről. Lehetséges, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amiért az egyháznak is megújulásra van szüksége? Lehet, hogy ebben van valami igazságtartalom? Úgy érzem, hogy amennyiben a gyülekezet, az egyház kegyelem nélkül való, akkor ugyanolyan ellenzéki Istennel szemben, mint azok, akik nem ismerik Istent, csak annyiban veszélyesebb, hogy lefoglal valamit, ami szent, és visszajel vele. Szíve mélyén a keresztény ember, aki nem hajlandó szakítani a bűveivel, ugyanolyan ellenzéki Istennel szemben, mint bárki más. Csak van egy hamis öntudata arra nézve, hogy helyemben vagyok-e vagy sem. Valahogyan az ember, és hogyha valakit ez nem kísérte meg, az ne vegye magára, olyan csendjátékot játszik az Istennel, mint ahogyan a házasságtársak szokták egymással. Az már a házastársi kapcsolatnak egy fejlettebb szintje, amikor nem székeket vagdosnak egymáshoz a házastársak, hanem a harag miatt inkább hallgatnak, Ismerik a testvérek ezt a jelenséget? Van egy ilyen csendjáték, hogy na hát ki az, aki először szóljon, nem én, hát a másik tehet róla. Én igazából megtettem mindent, a másik kezdte ezt a furcsa magatartást, hát nem én fogok szólni, majd ő kezdeményezzen. Ismerik a testvérek, vagy nem? Hogyha nem, akkor felejtsük el, mert én ismerem, sajnos én ismerem. Én szoktam ilyen csendjátékot játszani, hogyha mérges vagyok, vagy hogy felidegesítenek. És ez a csendjáték, ez egy őrület tud lenni. Ez az embernek abból a furcsa vágyából van, hogy szabaduljon a bűneiből, csak ne ismerje el őt senki se bűnösnek. Ez az állandó problémája és békétlenségéből fakad. Egy történetet hagy olvassak fel, most egy ilyen történetolvasós alkalmat tartunk. Van egy nagyon jó könyv, most olvastam el, nem olyan régen, Philip Yancey, Meghökkentő kegyelem, harmadkiadó, mindenkinek ajánlom. Nagyon sok, nagyon fontos, a kegyelemről nagyon fontos szempontokat tár fel. A Szerelem a kolera idején című regényben Gabriel García Márquez bemutatja, hogyan bomlik fel egy házasság egyetlen darab szappan miatt. A feleség dolga, hogy a házban rend legyen. Ő gondoskodik tiszta törölközőről, WC-papírról és szappanról. Egy alkalommal azonban elfelejt új szappant kirakni a fürdőszobába. A férj pedig kissé eltúlozva hívja fel a figyelmét az apró mulasztásra. Már legalább egy hete szappan nélkül mosakszom. A nő viszont határozottan tagad. Bár később kiderül, hogy valóban ő feledkezett meg a szappanról, akkor már a büszkesége forog veszélyben, így semmi pénzért meg nem hátrálna. Az ezt követő két hónapban külön szobában alszanak, és néma csendben ülnek az asztalnál. És még a szelíd öregkor éveiben is, írja García Márquez, óvakodtak attól, hogy fölemlegessék, mert az épp hogy csak befolt sebeiből újra kiselkedt volna a vér, mintha friss sebek lennének. Hogyan tehet tönkre egy házasságot egy közönséges szappan? Úgy, hogy az egyik fél sem hajlandó kimondani, álljunk meg, ez így nem mehet tovább. Sajnálom, kérlek, bocsáss meg. A házasságban is előfordul, de az Istennel való kapcsolatban még inkább. Ki veszi észre rajtam, hogy ez a csend beállt az életemben az Istennel? És ez a csend azért van, mert én menekülök Istentől, mert nem akarom az egész életemet az ő szolgálatába állítani. Mert valamit nem vagyok hajlandó beismerni, valamit nem vagyok hajlandó megszabadulni, valamit másokra telkenek, valamiféle harag van bennem, valamit eltitkolok, pedig tudom jól, hogy ez nem az ő akarata szerint van, de más is így él, és így élünk sokan, és jól el vagyunk, aztán majd egyszer összeomlik a ház, mert már annyira tönkretette az az alagút, hogy már nem képes megállni sem, és már semmi sem tartja. Egyszer eljön az a pillanat. És milyen kegyelmes az a pillanat, amikor az ember azt mondja, ahogy ebben a könyvben, hogy ez így nem mehet tovább. Ez így nem mehet tovább. Testvérek, átéltek olyat, hogy a gyermek mondja azt, hogy ne leszeg egyetek már? Átéltek a testvérek ilyet, hogy a gyermek mondja, hogy már ne leszeg egyetek? Milyen csoda dolog. Gyermekek és csecsemők szája által épített hatalmadat. Rengeteg ilyen van. A mi életünkben megtörtént ilyen. A gyermek mondja, ne veszek egyetek, mert nem bírja, elég. És ki az, aki azt mondja, hogy elég a hazugságaimból, a csúsztatásaimból, a csúsztatás csúsztatásnak, a hazugságot hazugságnak mondom, a paráznaságot paráznaságnak mondom, a haragtartást haragtartásnak mondom, minden néven nevezek végre. Elég volt már. Elég volt már a békétlenségből. Elég volt most már, legyen vége. Öntsünk tiszta vizet a pohárban. Mert szükségünk van megújulásra. Mert a megújulás csak Istentől jöhet. Igen, gyáva vagyok. amikor a bűneimet be kell ismernem, igen, kegyetlen vagyok, amikor másokat meg kell bántanom, igen, érzékeny vagyok, amikor presztízsemben megsértettek, igen, átélem, hogy hatalmat kapok, amikor hatalomként élem meg azt a pici kis szolgálatot, amit Istentől kaptam, amivel egy picit nagyobb tudok lenni a másiknál. Igen, ezek mind ott vannak az életemben. És lehetne sorolni szépen sorba, és hogyha valakinek az adventi időszakra, mert az bőti időszak, nincsen témája, javaslom, hogy Jézusnak a farizeusokhoz intézett szavait olvassa végig, és gondolja végig, hogy miben ítél meg engem Isten. Mert most mi vagyunk azok, akik képviseljük a hivatalos vallás, hivatalos intézményeit. Mi vagyunk, akiknek mondhatja Jézus, hogy te tudhatnád pedig, mert Izrael tanítója vagy, mert arról neveztek el, de mégsem tudod. Valami nem mehet itt tovább, ahogyan eddig ment. Csak fejnek kell állni. És azt mondani, hogy Uram, nem akarom, hogy tovább így menjen. Egy gondolatot még. Micsoda kegyelem vasárnapi ige kapcsán, hogy a etióp kincstárnok valamit nem értett meg. Milyen kegyelmi pillanat az, amikor az ember elkezd rákérdezni, hogy most én ezeket mind elfogadtam, de vajon mit is jelent ez? Vagy miért van az, hogy én notorikusan kerülök bibliai szakaszokat, és nem akarom elolvasni? És arra inkább azt mondom, hogy hát olvasok helyette mást. Vagy notorikusan kerülök emberekkel való találkozásokat. Miért van ez? És kegyelmi pillanat az etióp kincstárnak életében, aki több generációs judaista hiten levő, az a zsidó hiten lévő ember lehetett, mert Salamon óta zsidó hitűek éltek Etiópiában. Az egy hosszú történet, aztán keresztényekké lettek, és mind a mai napig van párhuzamoság a történetben, amikor etióp zsidókat, a falasákat Izraelbe telepítettek. Ez számomra egy hihetetlen érdekes dolog volt. Több generációs vagy zsidó ember, akinek megadatik az a kegyelem, hogy egy olyan igén, amit nem tudom hányszor olvashatott, megakad. Mert nem tudja megérteni Jézus Krisztus nélkül. És milyen kegyelem, hogy az ember fogja, és meg tudja akadni az életének olyan dolgain, amik nem férhetnek össze Istennek a szavával. Amikor meg tudunk állni olyan dolgokon, amikor azt mondom, hogy miért van ez a harag a szívemben, és miért nem tudok megbocsátani, és miért van, hogy embereket kerülök, és óriási nagy kegyelem, amikor meg tudunk állni, mert valamit nem értünk meg, mert sokkal többet kell, hogy jelentsen a számunkra, mint amit eddig jelentett, mert mi lehetünk a hordozói Jézus Krisztus evangéliumának, annak a Jézus Krisztusének, aki a békét teremti, és aki győzedelmeskedett a halál felett, és ennél nincsen nagyszerű üzenet a világon, hogy nincsenek falak. Volt pártoskodás? Megszűnt. Jézus Krisztus azt mondta, hogy megszűnhet, ezért halt meg, értünk. Nem átváltoztatja így hirtelen a gyűlöletet szeretetté egy csettintéssel, de számára valós lehetővé tette ezt, hogy a szeretetlenségből szeretet legyen, mert meghalt értünk a kereszten, hogy ne kelljen tovább vinni, másokat hibáztatni, másokra kenni, eltakargatni, hazudni, csúsztatni. Azért tette meg, értünk a kereszten, hogy ne kelljen, hogy megtörténjen. Megteheti azt, hogy mindannyiunkat úgy láttat egymás szemével, hogy mi mindannyian egyformák vagyunk, mert egyformán Jézus Krisztus kegyelmére szorulunk. Átélhetjük azt, hogy Jézus megállít középen, és azt mondja, ne féljetek, békesség nektek. És mi pedig alapvetően kétféleképpen reagálhatunk erre. Mint Simon farizeus, aki valamelyest büszke is volt magára, hogy reformer volt abban, hogy ő magához meghívta Jézust. És a többi farizeusnál azért Jézushoz több köze volt. De az életét nem melegítette át Jézus jelenléte. És megtehetjük azt, hogy úgy reagálunk, mint a bűnös asszony, aki a könnyével mosta Jézusnak a lábát. Ugyanazon a helyen. Az egyik az eltávolodásnak, a másik pedig a megújulásnak a példája lehet számunkra. És megragadni Jézus lábát, és nem engedni el. Lehet, ha nem engedni erre mondani Jákobnak a példáját. Uram, ne menj el tőlem! Nem akarok többet futni, nem akarok többet menekülni, nem akarok többet ábrándozni az ilyen nagyszerű kereszténységem, mert a jövőben ez lesz, meg az lesz. Én ma akarok téged, most. Úgy hiányoztál, olyan rossz volt nélküled. És mindig, amikor én magamban, bár tudtam, hogy mi a bűnöm, és mégis leráztam magamról, és megértem egy következő napot anélkül, hogy megvallottam volna magamat, kevésbé tudatosan, de mégis egyértelműen eltaszítottam magamtól azt a Jézust, aki úgy jött felém, hogy békesség neked. Akinek minden oka meg lehetne arra, hogy haragudjon ránk. Mert mindezeket a dolgokat megtettük, és ráadásul még ezen felül még kereszténynek is neveztük magunkat. De ő ugyanazzal a kegyelmes szóval áll előttünk, és azt mondja, hogy mindenki jöhet. Itt most nincsenek kivételek. Mindegy, hogy ki milyen pártos tartozott. Mindegy, hogy ki milyen kegyességi irányhoz tartozott. Most kezdhetünk valami újat. Nincs akadálya. Nincs. Csak mi magunk. Kimánkozunk. Drága Uram, olyan esendőek vagyunk, és sokszor olyan szerencsétlenek. Mégis kifelé magabiztosak talán, vagy büszkék, vagy ki tudja milyenek. De rajtunk kívül te sokkal jobban tudod, hogy ott van a bűn mélységesen az életünkben. És lehet, hogy mi megpróbáljuk jóval kompenzálni, de ez akkor is ott van. Uram, kérlek, add meg a kegyelmek azt a pillanatát az életünkben, hogy mondhassuk, nem mehet így tovább. Ezt te megtetted, értünk is, hogy ezt valóban átélhessük. Hogy átélhessük azt, hogy mi együtt küzdünk a bűn ellen. De együtt vagyunk egyformán azok az emberek, akikért te elküldted egyszülött fiadat, és meghalt értünk. Uram, kérlek téged, hogy ebből a kegyelemből élhessünk. Ez lehessen a legfontosabb. Hogy ragad meg valami által, valami következetlenség, ami az életünkre rámutatsz, vagy egy meg nem érthető ige által. Ragad meg az életünket, hogy kezdjünk el gondolkozni, hogy mi az életünknek a célja tulajdonképpen. Miért is élünk, és mi lesz velünk? És te mit szánsz nekünk? Mert te értelmes életet adsz nekünk, te nem hagysz bennünket magunkra. Egyedül melletted, a te országodban van értelme az életnek. Hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért, akinek nevében így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. A 120-as számú éneket énekeljük el.